Én szerintem ez mindig aktuális lesz ez a sztori, tehát az egyszerű embert hogyan emelnek fel a hullámok, és aztán hogyan törik össze. Tehát ez, ha másért nem azért, hogy mindig gyanakvóak legyünk az éppen regnáló rezsimmel szemben, akármilyen is legyen az.
Katalin, te hogy látod ezt a történetet? Kit látott meg benned a rendező?
Mindannyian játszunk a lányok közül Johannát az osztályból, szóval, hogy mindenkinek van esélye arra, hogy megélje az ő történetének egy részét, és a többi jelenetben pedig pont ez a nép vagyunk, vagy az, aki felemeli őt, később elárulja, szóval nagyon sok lehetőség van abban, hogy ezt a történetet így több oldalról megvizsgáljuk, ami szerintem nagyon izgalmas.
Mert hogy mindannyian lehetünk ugye az életben az áruló szerepében, és lehetünk a hős szerepében attól függően, hogy éppen hogy hozza az élethelyzet.
Sőt, önmagunk fele is, ha az ember egy kicsit tovább gondolja, ugyanezeket a szerepeket el tudjuk játszani önmagunk fele.
Igen. Meg szerintem az, hogy tényleg mindegyikünkben benne van ez, és hogy annak a mechanikáját megélni, hogy hogyan működnék egy ilyen helyzetben, hogyan hat rám mondjuk a tömegmechanika. Ez izgalmas.
El is gondolkodtunk ezen a történeten, hogy tulajdonképpen hogy is van ez. János,
igen.
Hogy állt össze a történet?
Hát igazából az alapja az volt ennek az előadásnak, meg a darabnak, hogy nem fogunk történelmi képeskönyvet csinálni, hanem egyáltalán ennek a lánynak az élete érdekel minket születéstől halálig. Szerintem inkább egy mesét írtunk, mint egy, szóval nem nagyon lehet egy-két évszámon kívül történelmi hűséget számunk élni rajta, meg azon kívül, hogy ez a lány megszületik, és a végén megégetik mindenféle önös és hát gyalázatos szempontok miatt. És ezt a két végpontot kötöttük össze, itt ott korrelál a történelemmel, tehát mit tudom én, az hogy hogyan fogják el, meg hogy koronázza meg, hogy hogyan csinál királyt egy olyan emberből, aki nem feltétlen akar ebbe belefolyni ebbe a történetbe, de mégis ébreszti ez a lány, hogy hát vannak feladatok, amiről nem lehet kibújni, hogyha. És amikor pedig sikerül belebújni a feladatba, akkor már ez a lány fölöslegessé válik, és csak púp lesz mindenki hátán.
Hogyan segítik a körülmények a történet alakulását, a nyelvezet, a díszlet, a jelmezek?
Hát ugye itt egy egyetemi előadásról beszélünk, tehát ez alapvetően egy szegény színház, amit Bács Krisztina nevű szintén az egyetem hallgatója látványszakon, ő tervezett, hát eléggé ilyen trash dolgokból áll össze, de ez nagyon szépen azonosul a történettel, tehát úgy, ahogy szépen szövődik bele a történetbe ez a dolog, hogy rengeteg találtárgy van, ugye az előadás maga borzalmasan zenés, erről Kata tud mesélni.
Borzalmasan zenés.
Tehát gyakorlatilag szinte elejétől végéig zenélnek, ugye a zenei vezető az a Strauss Imre, aki a karmester ennek a dolognak, de ők pedig végig ütőhangszeren játszanak, és ezek az ütőhangszerek is mindenféle talált tárgyak, a lábosoktól kezdve a acélhordon keresztül, olajos hordon keresztül a szemetes kukáig, tehát amit lehet.
Azon
játszanak a nagyszerű hallgatók.
Azt sokszor megtapasztaljuk, hogy a zene milyen gyönyörűen hordozza az ember lelkét egy-egy előadás során, hogy tulajdonképpen diktálja, hogy mit is kellene érezni, vagy hogyan kellene.
Igen, meg a koncentrációt nagyon összerántja, mert nagyon pontosnak kell lenni, szóval, hogy végig ritmusokról van ugye szó, meg egyszer-kétszer kórusról, de hogy egy pillanatra sem eshetek ki belőle, mindig nagyon pontosan kell tudni azokat a ritmusokat, mert hogyha nem akkor ütöm le, akkor szétcsúszik az egész. És nagyon szépen van párbeszédbe a szöveggel, meg a prózával a ritmus. Szóval, hogy az egész előadás alatt szerintem nagyon jól összerántja a színészi koncentrációt. Az, hogy nem csak a szöveggel kell foglalkoznom, hanem ezekkel is.
Az ütőhangszerek úgy nem tudom számomra a forradalmi hangulatban nagyon beleférnek, legyen szó akár lábasról is, de nagyon szépen eljárunk a megemlékezésekre, ha éppen eljárunk, de az az igazság, hogy a forradalmi hangulat egy kicsit távol van tőlünk. Ti miben láttátok ezt meg, vagy hogyan sikerült felépíteni ezt, vagy van-e forradalmi hangulat?
Hát attól, ugye most nem tudom pontosan, hogy a napi politikai helyzetről beszélünk-e, vagy nem tudom miről, hát én szerintem van az a kínai átok, hogy élj érdekes időket, tehát ez vonatkozik a forradalmakra is, tehát azért, hogyha belegondolunk ott, ahol random folyik a vér, ott azért nem jó a közelébe lenni a történeteknek. Most nem fog példákat hozni, de ha csak mondjuk a magyar 56-ot tekintjük, akkor már hoztam is példát, és többet nem is akarok. De azért bármennyire is kellenek ezek a változások, azért kegyetlenek tudnak lenni, és nem tekintenek érdemet egyáltalán, meg emberi sorsokat. Tehát olyankor, amikor a történelem megindul, akkor a legjobb félreugrani, szerintem. De az is igaz, hogy vannak olyan pillanatok, amikor nem, vagy ha mondjuk itt gondolok Romániára 89-ben, amikor nagyon üdvös, hogyha megtörténik valami, de annak, aki ezt nem éli túl, annak azért ez nem feltétlenül egy jó élmény. És engem az az ember is érdekel, aki nem éli túl ezt a dolgot.
Szerintem erről azért sokat beszélgettünk Mohával. Most így mindenki nevében nehéz lenne erről beszélni, inkább csak a magam nevében tudok. De nekem nagyon izgalmas volt például Jeanne d'Arcban az, hogy neki van egy küldetéstudata, nem tudom, amit muszáj elfogadnia, és nincsen opció. És közben meg tényleg reflektálunk arra is, amit Moha most mondott, hogy ez nem feltétlen egy üdvös szerep, és nem biztos, hogy vagy attól függetlenül, hogy megvan a maga szentsége, és annak megvan az eufóriája is mondjuk Jeannak, de ugyanúgy megvan ennek a szenvedése is.
Milyen konkrétan ez a Jeanne d'Arc, akit te alakítasz?
Én az első Jeanne d'Arc vagyok. Én vagyok, aki megszületik. És 13 éves koráig vagyok. Neki van az a jelenete, amikor először beszélget az Úristennel. És én, amit nagyon szeretek ebben a részben, az egyrészt szerintem a gyermeki naivitása, meg tisztasága, másrészt pedig az, hogy először mutathatja meg pont ezt az erejét, amiről az előbb beszéltem, hogy igenis beleáll a feladatba, pedig tudja, hogy nem lesz könnyű.
Van egy idős református lelkipásztor, aki már nem él, de akit gyakran szoktam idézni, akár itt a Jó reggel Erdélyben is, 56-os bepörtönzött, tehát az 56-nak egyik áldozata volt, és azt mondta, hogy ahhoz, hogy az életfogytiglani börtönbüntetést az ember valahogy valameddig túlélje, az három dolog kell. Az egyik, amiről ti is beszéltetek, a vállalás öntudata, a küldetés tudat, a második a humorérzet, és a harmadik az Istennel való kapcsolat. Vajon van-e Jeanne d'Arcban mindháromból? Az egyébként Varga Laci bácsi azt állítja, ha csak egy is megvan, már elég ahhoz, hogy az ember túléljen.
Hát humor van. Az biztos. Mindegyik van szerintem.
Hát azért ugye ott a legfontosabb, én szerintem az a küldetés tudat, amit Kata említ, tehát az ami meghatározza ezt a gyereklányt, mert végül is hát meg azt se érhette meg, hogy felnőtt legyen. Az ami, hogy mennyire volt humora, lehet, hogy egyáltalán nem volt neki, már a történelmi alaknak, de igazából a történetírók is borzalmasan keveset tudnak róla, tehát csak nagyon maradt fönn róla érdekesebb anyag, vagy legalábbis a fiatal koráról pont erről, amiről Kata beszél, ugye ezt az úrral való beszélgetés, ami hát tekinthetünk csodálatos szent dolognak, de tekinthetünk szimpla őrületnek is, mert miért ne tekinthetnénk annak, ugye legtöbbünkhez nem beszél az Úristen olyan hangon, amit mondjuk a rádió közvetíteni tud. Tehát azért ott van gyanú ezzel a lánnyal kapcsolatban. De hát most így ezekről a halálra ítéltekről, amit mondtál, tudod, mit tudom én, a Faludi György az nem nagyon beszél Istenről, tehát ő neki nem volt erre szüksége, hogy meglegyen. Arról, hogy elfogadni a helyzetet és embernek maradni a leg rongyabb körülmények között is, mondjuk egy recski táborban, arról beszél, úristen, erről nem fogalmazott ő, de lehet, hogy neki csak kettő volt ebből a háromból.
Igen, elég egy is egyébként, igen.
De az biztos, hogy valami kell a túléléshez. Lehet, hogy egy ilyen vagy történet például.
Vagy az előre meneteléshez, ugye, amit Johanna is képviselt, az, hogy nem állt meg, hogy ment egész addig, ameddig hagyták.
Hát igen, és végül is azt a dolgot, amit kitűzött maga elé, hogy a nem éppen barátságos angol megszállás, ahol legalább Franciaország egy részét felszabadítsák, és ismét egy szuverén állam legyen, abba tevőleges része van. Tehát ezek viszont tényleg történelmi tények.
Térjünk vissza az előadáshoz egy kicsikét. Milyen érzés ez az előadás? Milyen beülni, milyen megnézni? Mit gondoltok? Hogyan képzelheti
lehet
el a
lehet ezt tudni,
hallgató?
Ugye?
Pont ezek adok az olyan, erre én mit tudok mondani, milyen beülni, megnézni? Egyszer sem néztem meg.
Még sokszor nézel szembe a nézőkkel.
De igen.
Valamiféle visszajelzés biztos, hogy érkezik hozzád is.
Hát nagyon szeretik egyébként, meg hogyha én nézőként nézem, biztos, hogy azt élvezném benne, hogy iszonyatosan pörgős és dinamikus, és rettenetesen humoros, és emiatt nagyon szórakoztató is, de hogy közben meg rengeteget ad, abból adódóan, hogy nagyon sok mélységet is érint a téma, de fogyasztható pont azért, mert közben a humor meg nagyon viszi magával.
Én itt kicsit rákérdeznék a nyelvezetére is, mert az ajánlóban van egy olyan mondat, amit fel sem merek olvasni. Egy kicsit átkereszte, ha káromkodnak, még meg is szitte őket, jó, fogalmazzunk így, mert valahogy úgy képzeljük, hogy a forradalom alatt mindenki nyomdafestéket tűrően beszélt, és gyönyörűen, és szépen fogalmazott, és barokk körmondatokkal írta le a dühét is. Mi fér bele a nyelvezetbe a színpadon?
Ez már egy bonyolultabb kérdés, ugye, mert a nagyon-nagyon változik a közönségnek a tűrőképessége. Tehát ez nekem közvetlen élményem van arról, hogy egyszer egy előadáson, nem itt, hanem Szombathelyen volt egy olyan 5 perc, amiről tudom, hogy 10 évvel azelőtt kimentek volna a nézők a nyelvi durvasága miatt. Akkor meg egész egyszerűen kacaráztak rajta. Tehát teljesen a megváltozott így a nyelvi tűrőképesség. Hát ugyanakkor van, tehát kétségtelen van, aki nem kedveli a káromkodást. Ugye Vonnegut azt írja, hogy azért nem ír káromkodásokat a könyvében, mert azokat borzalmas könnyű eltartani magától annak, aki nem szereti amúgy a könyvnek a tanulságait. Engem nyelvileg is érdekel, hogy mikor lehet bevetni ezt a dolgot, meg hát kétségtelen, hogy vannak olyan emberek olyan szituációban, amikor kijön a kutya feljátnál keményebb mondat is a szájukon, és hogyha akkor nem azt használjuk, akkor azért némileg ellene megyünk annak, ami a témánk, az emberi természet. Tehát akit nagyon riasztanak a káromkodások, valóban elhangzik egy-két káromkodás, annak nem biztos, hogy való ez a darab, de nem az a helyzet, hogy végig káromkodjuk az egészet, tehát van benne elhelyezve itt-ott ilyen nyelvi durvasság vagy közönségesség, de hogy mondjam, nem ez az anyanyelve ennek az előadásnak.
Milyen érdekesebb belegondolni, hogy nem tudom, sokszor a gyilkosságokat eltűrjük, ha látjuk a színpadon, de a káromkodás az már nagyon fületsértő.
Hát az is, meg a szexus is, ami ki tudja borítani az embereket, tehát ezekkel borzalmas óvatosan kell, mert igen, a filmekben is nagyon szépen tűrjük el, és meg kell mondanom, még az is hozzájárul ehhez, hogy nagyon kevés olyan film van, amelyik az erőszakot úgy ábrázolná, amilyen az életben. Tehát egy általában idealizált erőszakot láttunk, eldőlen egy puskalövés, valaki összeesik, és akkor mondanak neki egy érdekes mondatot, hogy erre emlékezzél, amikor kopogtatsz a Mennyországban, vagy nem tudom, valami hasonló cinikus baromságot. De azért, aki mondjuk látta a Taxisofőr című filmet, abban lehet szembesülni azzal, hogy milyen egy erőszakos halál. Tehát, hogy nem olyan az, meg aki mondjuk látott utcán elütött embert, az tudja, hogy ez a dolog, ez nem olyan egyszerű, és nem olyan nemes dolog, mint a Westernben, vagy az akciófilmekben, ahol tonna szám hullanak az emberek.